Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban délután majdnem 3 órától rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Február 28-a szombat óta tart az Egyesült Államok és Izrael-Irán elleni háborúja. A legfőbb vallási vezetőt és a katonai irányítás jelentős részét már a háború első napján megölték. A Hormuzi szoros azóta zárva van, Trump elnök szerint győztek, Irán szerint sose fognak győzni. Miből lehet azt megérteni, hogy ki meddig bírja ebben a háborúban?
Hát úgy tűnik, hogy nyilván itt mindegyik oldalnak más célja van. Irán jelenleg azt gondolom egyfajta kifárasztás stratégiájára rendezkedett be, minél inkább elhúzni ezt a háborút, és azt mutatni, hogy az iráni rezsim a stabil, miközben azért a 12. napján járunk ma ennek a háborúnak. Ugye a júniusi konfliktus a 12. napon ért egyébként véget.
12 napos háborúnak
hívjuk. Most ez egyáltalán nem úgy néz ki, hogy a közeljövőben véget érne. Ami világosan látszik, hogy az Egyesült Államoknak nem csak a vezetés nagy részét sikerült likvidálni, hanem azért a katonai képességei Iránnak jelentős mértékben csökkentek, így a haditengerészet, légvédelem, a ballisztikus rakéták 90%-át vagy kilőtték, vagy megsemmisült. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Irán kitartóan képes ellenállni és választ adni. Tehát a mai napon is rakéták és drónok érkeztek a közel-kelet arab olajmonarchiáira. Mindenek előtt ugye a legnagyobb mennyiségű rakéta és drón találat az Egyesült Arab Emírségekre érkezett. Ugye ma reggel is a dubái repülőtéren 2 drón találat csapódott be, amely megint csak megzavarta a légi közlekedést, amely nagyon nehezen indult egyébként újra, és zárójelben megjegyzem, hogy háttérdiplomáciai egyeztetésekkel lettek hozzá, hogy az emírségek újra nyithatta úgy a légterét, hogy nem kell számolni iráni drónokkal vagy rakéta találattal egy kereskedelmi repülőgép esetén, de az, ami a dubai repülőtéren ma is történt, azért számos tekintetben ellentmond ennek. Irán egyértelműen azt próbálja sugallni kifelé, hogy Ali Hameneinek a meggyilkolása után stabilitás van az országban, és egyfajta kontinuitásra rendezkednek be, ami azért természetesen nem teljesen ennyire egyszerű. Nem látjuk pontosan azt, hogy az iráni rezsimen belül most milyen erőviszonyok vannak, de nyilván valószínűsíthetően a forradalmi gárdának lehetett a döntése vagy választása Mostaba Hamenei, annak ellenére, hogy nyilván az alkotmány szerint a 88 tagú szakértők gyűlése választja őt ki. Ezzel mondjuk az eliten belüli komolyabb rivalizálást és különféle hatalmi átalakulást most elhalasztják, és valóban a háborúra koncentrálnak. Lényegében én azt gondolom, hogy emiatt az elkövetkezendő napokban, hetekben ez a háború ebben az értelemben fenn fog maradni, hiszen Irán képes válaszolni. Ameddig ez bekövetkezik, addig nem hinném, hogy az Egyesült Államok vagy Izrael kiszállna ebből a háborúból.
Mi adja az iráni rezsim stabilitását? A forradalmi gárda? Mostaba Hamenei? Valami más? A nép? Micsoda?
Én sokkal inkább azt gondolom, hogy maga ez a komplex politikai rendszer, amely 79 után kiépült, tehát itt az eliten belül van egy kohézió, nem nagyon látunk repedéseket, alternatív hangokat jelen pillanatban, nem nagyon láttunk januárban sem olyan hangokat, hogy valaki a tüntetők mellé állt volna, mondjuk a forradalmi gárda részéről, és ameddig van egy ilyen erős kohézió, amelyben azt gondolom a legfőbb hatalmi pólus talál jelenleg a forradalmi gárda, amely maga nem egy homogén szerveződésnek tekinthető, de mégis úgy tűnik, hogy a háttérben jelentős szerepet tölt be abban, hogy stabilizálja a rendszer. Csak utalnék arra, hogy az elmúlt napokban, amikor Ali Hameneit megölték, ugye egy 3 fős vezetői tanács vette át az irányítást, amelynek ugye tagja volt többek között Masoud Pezeshkian elnök, aki egyik nap azt mondta, hogy elnézést kérünk a szomszédos országoktól, leállítjuk a támadást, majd 2 óra múlva a forradalmi gárda ugye indította a rakétákat a szomszédos országokra. Ezért ez azt mutatja, hogy azért van egyfajta rivalizálás politikailag az országon belül, a rendszeren belül, és itt egyértelműen a forradalmi gárdáé volt ebben a kérdésben a döntő szó. Azt is hozzátenném, hogy a háborúnak és Ali Hamenei meggyilkolásának a hatása az egyfajta összezárás az iráni társadalomban, tehát maga a síta mártíromság tudat, a legfőbb vezető meggyilkolásának az egyik következménye, és elhalkultak azok a jelenségek, hogy valaki a rezsim ellen lépne fel, tehát jelen pillanatban sokkal inkább egy összezárást látunk, amely természetesen nem azt jelenti, hogy ez a rezsim legitim lenne, vagy stabil lenne. Véleményem szerint, ahogy lezárul a háborús konfliktus, kinyílik újra ugyanaz a probléma, amely a decemberi tüntetéseket előidézte, amelyek elsősorban gazdasági, szociális jellegű problémák és a politikai jövőképpel kapcsolatos problémák. Tehát én azt gondolom, hogy ez a háború a rezsim szempontjából a rezsim túlélés szolgálja, és minél inkább sikerül nekik elhúzni ezt a háborút, gyakorlatilag annál inkább sikerül kifárasztani ez az iráni retorika, vagy gondolkodás az Egyesült Államokat és Izraelt, és tulajdonképpen az is cél, hogy csökkentsék a diplomáciai, politikai, gazdasági kapcsolatokat az arab olajmonarchiák és az Egyesült Államok között, továbbá, hogy megbontsák az Ábrahám megállapodásokat, itt elsősorban az emírségek és Izrael szoros már-már szövetségi viszonyára gondolok. Hát ez nem feltétlen fogják ezeket a célokat elérni, minden esetre, ami világosan látszik, hogy sikerül zavart okozni az energiaellátásban, és ma iráni hír az volt, hogy már nem csak olaj- és gázinfrastruktúrát fognak támadni, hanem a régióban a bankokat is például támadás alá helyezik. Ez nem csak fizikai, katonai támadást jelent, hanem nyilván itt van egy nem látható tér számunkra, ez a kibertér, ahol eddig is egyébként zajlottak a hadműveletek. Csak utalnék rá, ugye, hogy adatközpontokat is támadott az elmúlt napokban Irán az öbölbe, amelyeket az Egyesült Államokkal való kooperáció keretében állítottak fel, tehát maga ez a technológiai területre is kiterjed, és hát igen széles körű konfliktus zajlik.
Mennyire stabil az irániak fejében a közös ellenség képe? Ki az? Az Egyesült Államok? Izrael? Mindenki más, aki nem mi vagyunk? Hogy kell ezt elképzelni?
Ugye nehéz, tehát egyrészt azt gondolom nem lehet beszélni egy egységes iráni társadalomról, tehát mindenképpen fragmentálódott az iráni társadalom ebből a szempontból, és azért azt is láttuk már az elmúlt években vagy hónapokban, hogy vannak olyan rétegei az iráni társadalomnak, mondjuk 2023-ban, amelyik inkább Izraellel és nem a Hamasszal szimpatizált. Ezt nem lehet azért jelenleg megmondani, hogy ez mekkora részét teszi ki a társadalomnak, de egy valami világosan látszik, az, hogy levegőből rezsimváltás nem igazán lehet végrehajtani, és habár alacsony a rezsimnek a legitimitása, azért én azt gondolom, hogy ennek nem egy hirtelen összeomlása, hanem valamilyen formájú átalakulása várható, amelyben nyilván az ideológiának a szerepe lehet, hogy háttérbe fog szorulni, azért, hogyha Teheránba beszélget az iráni fiatalokkal az ember, akkor az Egyesült Államokra nem tekint olyan negatívan, viszont ahogy vidékre megy az ember, akkor egy kicsit másképp körvonalazódik. Ezt jelenleg nem nagyon lehet lemérni, hiszen egyrészt egy háború közepette vagyunk, másrészt meg egy nem demokratikus államban nyilván közvéleménykutatási adatokat nem nagyon van értelme vizsgálni. Azt is hozzá kell tenni, hogy van egy etnikai sokszínűség is, és hát vallásilag is azért kisebb százalékban, de vannak szuniták is. Például az a szunita vallási vezető, aki péntekenként az elmúlt években a rezsim ellen szólalt fel, múlt pénteken azt mondta, hogy az egység ebben a helyzetben fontosabb. Tehát nagyon furcsa módon éppen a háború hatására azt mondta, hogy rosszabb lesz a sorsunk, hogyha ha Irán szétesik, káoszba torkollik a helyzet, és ez azt mutatja bizony, hogy azért vannak a rezsimnek támogatói, vagyis fordítva sülhet el ez a katonai beavatkozás.
Teljesen elhibázott gondolat, amit az Egyesült Államok és Izrael vezetői mondanak, hogy segítséget kértetek, tessék, most megkaptátok, itt a pillanat, keljetek föl a rendszeretek ellen.
Ugye ez azért nagyon nehéz, mert a Közel-Keleten vagyunk, és a politikának nem ugyanazok a játékszabályai, mint Európában. Bár lehet mondani, hogy össze lehet hasonlítani diktatórikus rendszereket a világ több pontján, de mégis itt azért nem feltétlenül az utca embere dönti el azt, hogy mi történik. De azt mondanám, hogy a legnagyobb gond az az, hogy nincs egy szervezett ellenzék az országban. Tehát most az Egyesült Államok és Izrael azzal szembesül, hogy nincs egy ideológia, egy csoport, legyen az fegyveres vagy politikai szervezet, amely mögé be lehetne állni és támogatni lehetne. Ugye Líbia esetén pár évvel korábban láttuk, hogy volt egy kelet-nyugati törésvonal az országban, ugye a tüntetések alapvetően a keleti ország részben indultak, és egyértelműen a Kadhafi rezsimmel szemben, ott mögé lehetett állni egy földrajzilag is körülhatárolt csoportnak. Irán esetén maximum az etnikai kisebbségek lehetnek azok a csoportok. Ugye most jelenleg a kurdokban látja leginkább az Egyesült Államok és Izrael a szövetségest. Azokban a kurdokban, akiket hát többször lényegében magára hagytak, legutoljára pár hete Szíriában, ahol ugye Ahmed Sharah kormányzata lényegében leszámolt a kurd autonómiával, illetve a kurd fegyveres erővel. És hát az Egyesült Államok szíriai külön megbízottja azt mondta, hogy az ottani kurd szervezet mandátuma lejárt, mert hogy azt alapvetően az ISIS, az iszlám állam elleni harc véget hozták létre. Tehát ez a helyzet, és ugye ott vannak az iraki kurdok, ahol talán a legszélesebb körű jogokat élvezik jelen pillanatban, és nagyon félnek attól, hogy belerángatják őket egy olyan fegyveres konfliktusba, amelyben nem szeretnének részt venni. Viszont ugye az iráni kurdok fegyveres csoportjai, azok az iraki Kurdisztánban találhatók fizikailag, tehát amikor beszélünk egy esetleges felfegyverzésről, az gyakorlatilag itt történhetne meg, nyilván határon kellene átlépni. És hát ez nagyon könnyen Irakot egy destabilizáció irányába vihetné el, pont abban az időszakban, amikor túl vagyunk egy választáson, parlamenti választáson, viszont nem történt meg a kormányalakítás jelen pillanatban. Ezek a tárgyalások zajlanak, és hát az a kérdés, hogy egy Iránhoz közeli, vagy egy Iránhoz kevésbé közeli miniszterelnök lesz a vezetője az országnak.
Mit kell tudni Ali Khamenei legfőbb vallási vezető fiáról? Egyáltalán érdemesen róla tudni valamit, vagy azzal kell számolni, hogy körülbelül ugyanaz lesz a sorsa, mint az édesapjának?
Mindenképpen azért fontos az ő nevét megemlíteni, ugye hát 56. életévével járt, Hodzsatol eszlámi rangot birtokol, ami azt jelenti, hogy még az ajatollahi vallási szintet nem érte el, de egyébként édesapja, amikor 89-ben kinevezték, ő sem volt még egyébként ajatollah, nyilván a kemény vonalasok táborához tartozik, és hát többnyire a háttérben volt az elmúlt időszakban. Ha megnézzük, az elmúlt 2-3 évben többször felmerült a neve, mint a legfőbb vezetői pozíciónak egy esélyese. Ugyanakkor édesapja is, és sokan mondták, hogy hát azért a síta iszlámmal azért ellentétes az, hogy egyfajta dinasztizmus családon belül történjen ennek a pozíciónak az öröklése, hiszen ugye az alkotmány meghatározott tulajdonságokat kell a legfőbb vezetőnek birtokolnia, és ez hát sokkal kevésbé mondjuk a családi vonalon történő örökléssel kapcsolatos. Nekem az a véleményem, hogy ő volt a logikus választás ebben a helyzetben, hiszen hogyha elővesszük a többi nevet, az könnyen egy rivalizáláshoz vezetett volna egy olyan helyzetben, ahol most ez nem jönne jól Iránnak.
De az, hogy nem látszik a rivalizálás, mert támadás alatt állnak, és ez egybe forrasztja őket, ez azt jelenti, hogy nem is készülnek valakik valamire a háború után, vagy semmit nem lehet erről tudni, fekete doboz.
Hát nyilván onnan a háború előtti időszakból tudjuk, hogy nagyjából milyenféle hatalmi centrumok vannak, és én azt gondolom, hogy tolódik el az iráni belpolitika a forradalmi gárda irányába. A legfőbb döntéseket nem is biztos, hogy a legfőbb vezető hozza jelen pillanatban. Habár azért Mojtaba Khamenei-ről azt lehet tudni, vagy lehet hallani, hogy januárban, amikor a tüntetések zajlottak, akkor állítólagosan ő adta ki a parancsot a Basij milíciáknak, hogy lőjön a tüntetésre. tüntetők közé, tehát ebben az értelemben is egy kemény vonalasnak tekinthető, és szoros kapcsolata van a forradalmi gárdával. Az, hogy holnap-holnap után likvidálják ezt, ugye én nem tudom megmondani, de azért valószínűsíthetően az iráni vezetés tanult abból a február 28-ai napból, amikor végül is a vezetés nagy részét sikerült likvidálni, de azt is mondják, hogy a következő legfő vezető az lehet, hogy nem egy személy, hanem egy testület lesz. Még annyit érdemes itt elmondani, hogy Mojtaba Khamenei személynek van egy olyan üzenete az Egyesült Államok és a lakosság felé is, hogy ő személy szerint magába hordozza mindazt a szenvedést, amin az iráni lakosság végül is keresztül ment. Magának a síta mártíromságnak is egyfajta szimbólumává vált, hiszen végül is az édesapja és az egész családja kvázi mártír halált halt az elmúlt napokban, és ebben az értelemben ennek a megtestesítője kifelé, meg hát azt sugallja, hogy Irán nem fog tárgyalóasztalhoz ülni, és nem fog megállapodni az Egyesült Államokkal, hiszen ugye másodízben történt az meg, hogy a tárgyalások kellős közepette indult el a támadás, ráadásul úgy, hogy a harmadik fordulóba az iráni álláspont lényegesen közeledett az amerikai állásponthoz, már ugye azt is felajánlották, hogy amerikai vállalatok szerezzenek részesedést az iráni olajpiacon, amely akár egy hosszú távú elköteleződést jelentetett volna az Egyesült Államok részéről.
A mártíromság intézményének van nyugati fejjel megérthető harcértéke? Tehát mondhatjuk azt, hogy sosem fogják feladni, mert aki elesik ebben a háborúban, az mártír lesz, és az olyan pozíciót nyer a túlvilágon, amit nagyon kevesen tudnak elnyerni. Mi nem szeretünk mártírok lenni nyugati fejjel.
Így van, tehát ez teljesen más, mint az európai gondolkodás. Arra utalnék csak itt az elmúlt időszakból, hogy 80 és 88 között zajlott az irak-iráni háború. Érdemes, hogyha az ember Iránban bármelyik településre elmegy, az első, ami szembe jön a településen, az általában egy emlékmű a mártíroknak, vagy pedig egy olyan tabló, ahol név szerint lehet látni, hogy abból az adott faluból kikvesztették életüket ebben a háborúban, és ennek egy nagyon komoly társadalmi vallási összetartó szerepe van, amelyet azt gondolom jelen pillanatban is látunk. Tehát egy ilyen külső fenyegetettség háborúnak gyakorlatilag az a következménye, hogy inkább összezárja a társadalmat, de még egyszer ettől a rezsim annak alacsony a legitimitás, és szinte biztos vagyok abban, hogy a problémák előről fognak kezdődni, ahogy ez a katonai konfliktus része lezárul.
Azt honnan lehet megállapítani, hogy Iránnak milyen tartalékai vannak? Ők föltettek a YouTube-ra is drónok végeláthatatlan raktározásáról készült képeket. Nem tudom, nyilván senki nem tudja megmondani, ezek valódiak vagy nem. Honnan lehet nagyjából tudni, hogy mire képes?
Hát azt azért látjuk, hogy a 3000 ballisztikus rakétának a nagy része az gyakorlatilag véget ért, ezt vagy kilőtték, vagy megsemmisítették, ennek egy 10%-a maradt fenn, ugyanígy a haditengerészeti kapacitás jelentős részét az Egyesült Államok megsemmisítette, a légvédelem egy jelentős részét kiiktatta, gyakorlatilag szabadon járnak kelnek az amerikai izraeli repülőgépek az iráni légtérben. Viszont azt a kapacitást nehéz felmérni, amely a térségnek a destabilizálásával kapcsolatos, és ehhez az olcsó drónok is elegendők, ahogy ezt az elmúlt napokban is láttuk. Ebből viszont viszonylag korlátlan áll rendelkezésre. Ráadásul a Shahid drónoknak egy újabb változatát is kifejlesztették, amelyet nehezebben vesznek észre a különféle légvédelmi eszközök. Ezekkel lehet egy tankerhajót támadni a Perzsöböl térségében, vagy lehet például a dubái repülőteret, és még ha nem is okoznak nagy károkat, ez egy olyan pszichológiai pánikhatást kelt ki a térségben, amelynek a regionális hatásai globálisakká válnak, hiszen látjuk az energiapiacon, hogy az árak milyen mértékben emelkednek fel.
Lehet-e különbség az amerikaiak meg az izraeliek iráni stratégiájában? Arra gondolok, hogy az amerikaiak előbb-utóbb haza fognak hajózni a nagy vízen túlra. Az izraeliek meg ott maradnak, ahol eddig is voltak.
Én azt gondolom, hogy igen, miközben azonosak a célok és egyeztetés van már az exit stratégia kapcsán is Trump és Netanyahu között. Izrael számára a klasszikus értelemben vett rezsimváltás a cél, és lényegében az, hogy lehetőség szerint egy új Közel-Keletet hozzanak tető alá, amelyben ez a rezsim nem igazán fér bele. Valóban, hát ez a rezsim egyértelműen 79 óta meglehetősen izraelellenes retorikát folytat. Az Egyesült Államok is megfogalmazta a rezsimváltásnak a célját. Ugye Trump részéről többször hallottuk ezt, Mojtaba Hamenei kapcsán is kijelentette Trump, hogy nagyon rossz választás. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok nem feltétlen gondolkodik egy klasszikus értelemben vett rezsimváltáson. Egyrészt a rövid távú cél annak a kapac iráni katonai képességnek a gyengítése, megsemmisítése, amely közvetlen fenyegeti az amerikai érdekeltségeket és Izraelt vagy az egyéb szövetségeseket. Ez konkrétan a ballisztikus rakéta programmal fogható kézen, illetve a katonai célú nukleáris program kapcsán. Ugye azt látjuk, hogy a ballisztikus rakéták nagy része az megsemmisült, napok kérdése, hogy ez még tovább haladjon. A nukleáris program kapcsán ugye a centrifugákat és azokat a helyeket, ahol az urándúsító kapacitás van, ez Natanz, Fordó, Iszfahán, szintén találatok érték, viszont itt jön a probléma, hogy nincs kellő bizonyíték arra, és már tavaly júniusban sem volt, hogy pontosan Irán mivel rendelkezik, hiszen ugye tavaly június óta Irán nem engedi be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreit azokra a helyekre, amelyeket tavaly is és most is ugye találat érte a háború során, és talán a legnagyobb aggodalmat a több mint 400 kg 60%-ra túlsított uránkészletnek a sorsa jelenti. Ez egyébként az Egyesült Államok számára is fontos, amelyről nem tudunk pontosat. Ugye Trump azt mondta tavaly júniusban, hogy megsemmisítettük a nehéz bombázókkal, azonban ugye más források pedig azt mondják, hogy mindez nem bizonyítható, mindenféle képeket látni, hogy ezt onnan elszállították. Ezért merült fel annak a lehetősége, hogy valamilyen szárazföldi speciális kommandó esetleg amerikai részről bemenne Iránba, és kimondottan a nukleáris létesítmények környékén végezne katonai tevékenységet. Hát véleményem szerint ez is nagyon nehezen kivitelezhető, hiszen Iránnak a szárazföldi kapacitásai ellenállási képessége az nagyon jelentős, és ahhoz rengeteg katona kéne, hogy akár egy speciális kommandót biztosítson. Irán tudatosan szétszórta ugye a nukleáris programját az országon belül, ha csak nem tudjuk hírszerzési információk alapján, hogy hol van pontosan ez a 400 kg urán, én elég nehezen tudom ezt elképzelni, hogy egy ilyen speciális kommandó elvégezze a tevékenységét. És a nagy kérdés az, hogyha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy gyakorlatilag bármelyik pillanatban dönthetne úgy, hogy kilép ebből a háborúból, hiszen Ali Hameneinek a megölése magában egy hatalmas siker, akkor lényegében a háború az előbb vagy utóbb hónapok múlva újra fog jelentkezni, mint probléma, mert Izrael számára alapvetően a rezsimváltás továbbra is a cél, és ahogy Irán újra elkezd fegyverkezni, ez egy újabb katonai konfliktust fog generálni. Én ennek elég nagy valószínűségét adnám, hiszen júniustól februárig is csak egy bő fél év telt el. Ha most úgy zárul a háború, hogy nem történik meg rezsimváltás, Oroszország hozza újra a fegyvereket, újraépülnek a kapacitások, akkor Irán újra fenyegetést fog jelenteni a környező régió számára.
Ha nem történik rezsimváltás, és nem lesz bizonyított, hogy az atomfegyvergyártó kapacitása az létezett, és most elpusztították, akkor az nem egy egyértelmű iráni győzelem lesz a végén. Azt fogják mondani, hogy visszavertük őket, nem vesztettük el az atomfegyvergyártó képességünket, győztünk.
Retorikailag már ugye a júniusi háború után is ez a retorika, és ha most megnézzük Ali Larijani, aki a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a titkára, gyakorlatilag most is ugyanezeket a gondolatokat mondja, hogy hát fel lehet itt sorakoztatni mindenféle haderőt, de ebből nem következik az amerikai-izraeli győzelem, hajókat el lehet süllyeszteni, a Hormuzi szoroson fel lehet tartani a korlátozást, tehát nyilván az iráni retorika az most is ezzel kapcsolatos, de hát ezek ugye percepció kérdése, és nyilván az iráni vezetésnek fontos, hogy odahaza hogy adják el magát ezt a háborút, hiszen szembe kell nézni a háború utáni napokkal is, amikor majd Irán ott marad, az iráni vezetés egyedül azzal a lakossággal, amely azért januárban keményen fellépett a rezsimmel szemben, és a problémák nem fognak megoldódni, tehát gondolok itt arra, hogy az iráni riál árfolyama az még mélyebbre zuhant ahhoz képest, mint decemberben volt, és hát gazdaságilag pedig az emberek élete az gyakorlatilag ellehetetlenedik az országban.
Milyen az iráni nép tűrőképessége? Úgyhogy évtizedek óta szankciók alatt állnak, évtizedek óta szenvedik a különböző támadásokat, és hát rettentő nagy gazdasági problémákkal kell szembenézniük, de 90 milliós az ország.
Így van, és megosztott van etnikai, vallás és egyéb politikai megosztottság is az országon belül. Hát szerintem azt érdemes feltenni kérdésként politikai szempontból, hogy csak elnyomásra egy rezsimnek a legitimitását hosszú távon nem lehet építeni, és alapvetően az a probléma, hogyha a decemberi, januári tüntetéseket megnézzük, akkor ott egy olyan határt lépett át a rezsim, amelyet azért korábban ekkora léptékben nem, ebben különbözik a korábbi tüntetésektől, hiszen 30-40 ezer ember becslések szerint életét vesztette, és azok az ígéretek, amelyeket tett Massoud Pezeshkian elnök, hogy $7 adunk havonta egy-egy családnak, vagy egy-egy kereső embernek, hogy ezzel segítsük a gazdasági problémákat, ezt az iráni gazdaság nem bírja el. Most egyébként, amiből lehet valamilyen fokú legitimitást nyerni, az maga ennek a háború, és ezért sem mindegy, hogy ennek milyen lesz pontosan a kimenetele. Azért azt látjuk, hogy a támadások nagy része az egy bizonyos földrajzi területen összpontosul, azért óriási károk vannak, ugye áldozatok, de mindenképpen azt, hogy ezt otthon hogy adja el a rezsim, ez egy meghatározó erőforrás lehet az elkövetkezendő hónapokban, de abban szkeptikus vagyok, hogy bármilyen szempontból a gazdasági, szociális problémákat az hogyan lehetne kezelni, illetve azzal kapcsolatban is, hogy maga az iszlám forradalom, ideológia, és különösen itt a vallási elitnek a szerepe, az milyen lesz az országban, ebben is alacsony a legitimitás. De még egyszer, ugye érdemes azért arra is felhívni a figyelmet, hogy itt nem feltétlenül a lakosság dönti el ennek a rezsimnek a sorsát, hiszen a Közel-Keleten vagyunk. Itt az eliten belüli erőviszonyok szerintem sokkal érdekesebbek, és ami világosan látszik az, hogy maga ez a háború ismét megerősítheti a kemény vonalasoknak a táborát, sőt sokan mondják, hogy akár még a mostaninál is radikálisabb rezsim következhet be, hiszen az, hogy tárgyalunk, nyitunk a nyugati világ felé, ez gyakorlatilag egy katonai beavatkozással párosul, és hát ez igazából a kemény vonalasok gondolatai. Ugye Massoud Pezeshkian, aki mondjuk ugye a kormányzaton belül elnökként megtestesíti a reformereket, ő most úgy tűnik, hogy teljes egészében marginalizálódott az elmúlt napokban, hetekben, ráadásul a tüntetések alatt januárban számos hozzá köthető politikus letartóztattak. Azt lehet mondani, hogy ha változás lesz, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy kedvező lesz így azok számára, akik ennek a rezsimnek a végét vagy valamilyen enyhülését szeretnék látni.
Milyen jövőt képzel el Iránnak az uralkodó elit? Azt nehéz elképzelni európai fejjel, hogy azt gondolják, hogy jó ez így, hogy állandóan szankciók alatt állunk, és a népünknek nem bírunk $7 családonként kifizetni.
Igen, hát ez egy nehéz dolog. Én azért azt gondolom, hogy komolyan adtak esélyt a tárgyalásoknak, ugyanis azért, hogyha a szankciókat feloldanák, akkor ez, amelyhez egyébként Irán valamelyest hozzászokott, és azt szoktam mondani, hogy gazdaságilag azért a gazdasági problémák nagy részét nem önmagában a szankciók okozzák, hanem a meglévő strukturális problémákat inkább felerősítik. Viszont Iránnak egyértelműen az az egyetlen kitörési pontja, hogy technológiai energiára van szükség az olaj és a gáz szektorban, hogy megindulhasson az export. Erre ugye 2018-ban már láttunk példát, 16-17 magasságában, amikor 15-ben aláírták a nukleáris megállapodást, ez életbe lépett 16-ban, és rögtön megnyílt, ugye főként európai vállalatok számára ez a piac. Ez rögtön egy óriási gazdasági növekedést hozott egyik évről a másikra, viszont ugye Trump elnök 18-ban úgy döntött, hogy kilép ebből a megállapodásból. Az igaz, hogy amerikai vállalatok a szankciók miatt ebben nem vehettek részt. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egyfajta jövőkép lehetett volna, hogyha van egy megállapodás, akkor megnyílik az olaj- és gázpiac az amerikai cégek előtt, ez technológiát hoz be, és egyfajta fejlődési pályára állítja az országot. Az a probléma, hogy a másik oldalon Oroszország és Kína anyagilag nem tudja kihúzni a bajból Iránt. Segít nyilván maga ez a BRICS nevű együttműködés, ami ugye számos tekintetben, de azt látni kell, hogy most például ez a szervezet még egy közös nyilatkozatot sem tudott kiadni az iráni háborúval kapcsolatban, hiszen az egyik tagja India, az egyértelműen ugye itt az elmúlt napokban Izrael oldalán foglalt állást, olyannyira, hogy pont most az elmúlt napokban került sor Narendra Modi indiai miniszterelnöknek az izraeli látogatására. Tehát arra nem igazán lehet számítani, hogy Oroszország vagy Kína anyagi segítséget nyújtana, sőt tovább megyek, az övezetés út kezdeményezésnek az infrastruktúrális beruházásai is, mintha elkerülték volna Iránt az elmúlt években. Részben ugye a rizikó, politikai rizikó miatt, másrészt pedig az Kína az a középső folyósót részesítette előnybe, amely éppen ugye Észak-irányba kikerüli végül is Iránt. Tehát ezek sem kedvező folyamatok, és nem igazán látunk olyan államot a környéken, amelyik éppen kihúzná a bajból. Talán éppen az öböl országokkal megnyíló politikai lehetőségek jelenthettek volna egyfajta átalakulást ebben, ugyanis nem érdekük alapvetően az, hogy az iráni politikai rendszer összeomoljon, hiszen ennek is nagyon negatív hatásai lehetnének, hogyha káoszba torkollik az iráni belpolitika is Irán valamilyen formában szétesik, akkor ez egy rendszeres problémát okozhat a környező országok számára.
Ha bizonyíthatóan lemondana a vagy létező, vagy nem létező atomfegyver programjáról, az egy megoldást jelentene, mert akkor Izrael is megnyugodhatna, hogy nem lesz Iránnak olyan fegyvere, amellyel képes végzetes pusztítást csinálni, vagy nem számít.
Hát izraeli nézőpontból, ugye ha megnézzük az izraeli diplomáciát, akkor amikor a tüntetések elkezdődtek december 28-án, meglehetősen háttérbe húzódott, és egyfajta kivárás jellemezte Izraelt. Izrael akkor kezdett aktívvá válni, amikor Washington meghívta az iráni tárgyaló delegációt egy közvetett tárgyalásokra, ugyanis Izrael ellenzi, és ellenezte 2015-ben is a nukleáris megállapodást. Egyrészt azt mondja, hogy ezzel a rezsimmel nem szabad megállapodni, nem szabad elhinni azt, amit ez a rezsim mond, mert hogy ez a rezsim ugye fegyveres erőt alkalmaz a lakosságával szemben is, és én azt gondolom, ha most bármilyen megállapodásra sor kerülne, amiben nem hiszek, Donald Trump és az iráni vezetés között, akkor azt Izrael kifejezetten nem támogatná. Ebben szerepe is lehetett az elmúlt hetekben, hogy meggyőzze Trump elnököt, hogy most kell támadni, de azt sem gondolom, hogy Izrael sodorta volna az Egyesült Államokat egy közel-keleti háborúba, mert azért Trump az elmúlt években is egy héja politikát folytatott Iránnal szemben, és azért mondjuk innen kapta a legkevesebb dicsérő szót, mint amerikai elnök finoman fogalmazva az amerikai vezetés.
Mi az iráni logika a hormuzi szoros lezárásában, amikor ők is azon keresztül kereskednek?
Na itt érdemes picit ezt rendbe rakni, tehát egyrészt a hormuzi szoros nincs lezárva, ugye átlagban napi 60 hajó haladt itt keresztül a háború előtt, ez most ilyen 1-2-3, maximum 4 hajóra csökkent le.
Csak a bátraknak való.
Igen, és hát az a probléma, hogy rendszeres találatok érik a hajókat, ez arra készteti őket lényegében, hogy megálljanak, ahol vannak, tehát vagy ne haladjanak keresztül, vagy kívül maradjanak a hormuzi szoroson, legutóbb egy tájföldi hajótér találat, Most a műhold felvételek szerint iráni tankerhajók keresztül haladtak, guyanai zászló alatt, Kínába szállítva olajat, és ezt senki nem tartóztatta fel, beleértve az Egyesült Államokat sem. Forrásaim szerint 6 ilyen hajó haladt keresztül február 28-a óta a Hormuzi szoroson. Ugye Iránnak hivatalosan egyrészt az az álláspontja, hogy csak azokat a hajókat engedik át, amelyek hát országa, hazája kiutasítja az amerikai és izraeli diplomatákat az országból, illetve hogy fenntartják a megzavarását a hajóforgalomnak egészen a háború végéig. És ugye látjuk azt, hogy igazából nem kell nagy katonai károkat tenni a Hormuzi szoroson, még csak alá sem kell aknásítani, egyszerűen a jelenlegi helyzet visszafogja a hajózási társaságokat attól, hogy áthaladjanak, és önmagában ez egy pszichológiai kockázatot jelent.
Meg hát biztosítást se nagyon lehet kötni olyan hajóra, ami bemegy, mert hát akkor kifizeti a kárt, a biztosító nem fogja.
Igen, és ami ugye nagyobb probléma, és mert nyilván itt, hogyha a háború véget ér, azt gondolom helyreállítható egy adott ponton a szabad hajózás. Tegnap már azzal próbálkozott egy-két hajó, hogy kikapcsolta a GPS jeleket, így a radaron nem látszott, hogy keresztül halad a Hormuzi szoroson, de ez is veszélyes, mert ugye ez könnyen balesetekhez és egyéb problémákhoz vezethet.
3 kilométer, amire lehet közlekedni?
Igen, és ez egy, tehát ez sem egy egyenes útvonal, tehát ha térképre nézünk, akkor ez hajózási szempontból sem könnyű, és ha ebből kilép gyakorlatilag a hajó, akkor általában az iráni haditengerészettel találja magát szembe. Nem egy eset volt egyébként, nem csak a mostani háború alatt, hanem az elmúlt években rendszeressé vált itt azért a hajóforgalomnak valamilyen formájú zavarása. Plusz a Bandar Abbasi kikötőből az irániak ilyen GPS koordinátákat zavarták meg, ezzel a hajók elveszítették a tájékozódási képességüket, tavaly nyáron volt összeütközés is emiatt, és hát ez hozzájárul a problémákhoz. De ami ugye hosszabb távú kár lehet, az, hogy Irán tudatosan támadott olaj- és gázinfrastruktúrát a Közel-Keleten, ugye látjuk, legyen a szaúdi olajfinomító, ugye Katar is leállította a gáztermelést, és ehhez hozzátenném a kikötőkben okozott károkat, amelyeket jelenleg nem pontosan tudunk felmérni. Itt például az ománi Dukum kikötő, amely ugye Hormuzi szorosnak a kívülső részén található, vagy az emésségeknek Fujairah kikötőjét is találat érte. Ugye szaúdi részről van egy kelet-nyugati olajvezeték, amit elméletileg napi 7 millió barrel olaj szállítására képes. Ez gyakorlatilag kikerülhetné a Hormuzi szorost. Ugye ez a Vörös-tenger partjánál, Jambú városánál ér partot, viszont magának ennek a kikötőnek a kapacitása alacsonyabb, mint a napi 7 millió dollár, és nem utolsó sorban, ugye ott a Vörös-tengeren találjuk magunkat.
A hútiknál
pontosan ez a probléma, amely mondjuk úgy nem könnyíti igazából meg a helyzetet, akik ugye egyelőre úgy igazából hezitálnak azzal kapcsolatban, hogy mennyire vegyenek részt ebben a háborúban, de tegnapi források már arról szólnak, hogy az emésségek egyetlen nukleáris létesítményét, a Barakát szeretnék megcélozni fegyverekkel. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Izraelt, ahogy az elmúlt hónapokban, vagy a kereskedelmi hajókat, hanem mondjuk az öböl térsége felé irányítani a rakétákat, és ezzel segíteni az iráni célokat, a zavarkeltést. Hát ez nagyon nem hiányzik nyilván a világ számára.
De a zavarkeltés a célja az öböl államok olaj infrastruktúrája támadásának. Az ember azt gondolná, hogy van elég ellenségem az Egyesült Államok, meg Izrael, minek magamra rántani még a gazdag öböl államokat is?
Mert gyakorlatilag ez Irán szempontjából egyértelműen az a cél, hogy nagyon gyorsan rávegyék Trump elnököt arra, hogy lezárják a háborút. Ez Irán diplomáciai győzelemként mutathatná fel. Másrészt pedig azért, ha az öbölbe hallgatjuk most a véleményeket, akkor azt az iráni nézőpontot erősíti meg, hogy Trump elnök nem áll ki ezekért az országokért, amennyiben a védelem az elsősorban Izraelnek szól, de amikor mondjuk a dubái repülőteret vagy Szaúd-Arábiát éri támadás, akkor igazából hol van az amerikai segítség, és hát ez mind-mind Iránnak a narratíváját próbálja ezzel megerősíteni, és esetleg még azt is elérni, hogy azért itt Trump megállapodott egy elég komoly üzletekben, tavaly májusi riádi útja során, még olyat is hallani, hogy ezen országok úgy gyakorolhatnak nyomást az Egyesült Államokra, hogy azt mondják, ha nem áll le a háború, akkor egész egyszerűen olyan veszteségeket szenvednek most el, hogy nem tudnak befektetni az Egyesült Államokba. Tehát végső soron pont azokra az üzleti érdekekre üthet vissza, ami egyébként hát Donald Trump számára elsődleges fontosságú.
Ha nincs béke, nincs üzlet, ezt mondják az államok, és ha nem csinálsz békét, jól lehet, te indítottad el a háborút, akkor addig nem fogunk üzletelni? Hát így lehet lefordítani?
Azt gondolom, hogy minden egyes nap, amivel ez a háború tovább tart, ez óriási károkat okoz az arab olajmonarchiák számára. Kézzelfogható tehát, hogy elveszik az a fajta stabilitásba vetett image, ami az elmúlt éveket jellemezte. Ha azt mondtuk, hogy Dubái, akkor lényegében, hogy az Egyesült Arab Emírségek, akkor a világ egyik legbiztonságosabb államának gondoltuk. Ez lényegében önmagában egy kár. Emellett ugye maga ez az energianyomás, ez is egy komoly károkat okoz ezeknek az országoknak, és nyilván annak a végiggondolására kényszeríti őket, hogy hát azért összességében az Egyesült Államokat fogják okolni ezért a kialakult helyzetért.
Mi a logika abban, hogy időnként iráni fegyverek mennek át Törökországba, egy NATO tagállamba, amely meglehetősen erős katonai hatalom. Ha akar, akkor képes beavatkozni bárhol.
Igen, hát azt gondolom, ennek ilyen üzenetküldés lehet maximum, tehát az háttere, ugye második rakétatámadás érte Törökországot, és egyértelműen ugye NATO légvédelmi eszközei hárították el ezt a rakétatámadást. Nyilván nem az a cél, hogy Törökország beavatkozzon Iránnal szemben, sőt a török álláspont Iránnal kapcsolatban egy ilyen kettősség jellemzi. Egyrészt az nem jó, ha Irán megerősödik, tehát az jó, ha van ez a rezsim, és gyakorlatilag Törökország betölti azt az űrt, amit látunk mondjuk Szíria esetén, vagy Irak esetén az elmúlt hónapokban. Viszont az sem jó, hogyha a jelenlegi iráni rezsim helyére egy Amerika vagy Izrael barát kormányzat jönne, mert akkor Törökország kvázi a térségben kvázi egyedül maradna, mint kvázi iszlamista ország. Tehát én azt gondolom, ez a kettősség jellemzi a török álláspontot, és ebben az értelemben egyértelműen a háború ellenes, tehát nem örül ennek a mostani háborúnak, és hát nagyon fél Törökország attól, hogy belesodródik, akár csak egyébként Azerbajdzsán, amely egyszerre ápol jó kapcsolatokat Törökországgal és Izraellel, és egyébként ráadásul megjavította a kapcsolatait, normalizálta az elmúlt hónapokban Iránnal is.
Ezért mondja Erdoğan elnök, hogy népeink 1000 éves barátságát ne tegyük kockára mindenféle támadásokkal. Tehát ez elég visszafogott megnyilvánulás egy török elnöktől.
Igen, és hát ugye itt is rendkívül veszélyes, hogy itt keresztül haladnak olyan vezetékek, amelyek mondjuk, ha támadás éri ezeket, akkor ez megint csak kulcsfontosságú infrastruktúrát érinthet. Gondolok itt például a Baku-Csejhán vezetékre, amely hát például Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú. Nyilván Iránnak alapvetően, amikor támadásról beszélünk, akkor az lehet a célja, hogy ebben az értelemben nyomást gyakoroljon a nyugati világra. Ugye iráni részről egyébként többször cáfolták, hogy ők lőtték ki ezt a rakétát. Ugye nyilván az Öböl térség esetén nem cáfolták, de nyilván ezek iráni rakéták voltak, és én azt gondolom, hogy a török álláspont tényleg mérsékelt, nem célja, hogy belesodródjanak ebbe a konfliktusba.
Egy viszonylag friss fenyegetés, hogy Irán azt mondja, hogy pénzintézeti infrastruktúrák ellen is támadást fog indítani. Attól, hogy versenyképes dróniparuk van, a pénzintézeteket képesek az interneten keresztül megtámadni? Mert azt tudjuk, hogy az izraeliek meg tudják támadni az iráni rendszereket, de ez fordítva is igaz?
Hát ez fordítva is működött az elmúlt időszakban, tehát hogy voltak erre példák, illetve hát itt a különféle adatközpontokat említeném még az Öböl térségébe.
De ezeket lebombázták,
nem? Ezeket lebombázták, tehát alapvetően van ennek egy reális veszélye, de nyilván azért Izraelnek a kapacitásai sokkal jobbak ebben, csak itt az Öböl térségéről beszélünk, ahol ez a típusú hadviselés, ez azért még nem annyira szoktak hozzá.
Amikor valahol háború van, közel hozzánk viszonylag, akkor mindig fölmerül a lehetséges migráció kérdése. Iránból kiinduló migrációra kell-e számítani? Vagy ott a hadsereg az a határon visszafordítja az állampolgárokat?
Hát azért itt ugye Törökország határánál épült egy nagyobb fal lényegében, tehát nehezen tudnak keresztül menni az irániak, és ne felejtsük el, hogy Iránban van az egyébként az egyik legnagyobb menekült közösség a Közel-Keleten, az afgánok, akik egyes források szerint akár egészen 6 millió főig kiterjed, ugye attól függ, hogy mit nevezünk menekültnek. Most őket elkezdték már az elmúlt években hazaküldeni, de azt gondolom, hogy tehát az most egy nagyon érdekes helyzet, például, hogy velük mi lesz. Az, hogy iráni tömegek jöjjenek Európába, ehhez mondjuk egy teljes szétesése kell az iráni államnak, ez így rövid távon nem prognosztizálható, de nyilvánvalóan, hogyha ez bekövetkezik, akkor ez egy komoly probléma. Inkább azt lehet mondani, hogy tranzitútvonal volt az elmúlt időszakban Irán ebben az értelemben, és célország, kevésbé kibocsájtó ország. Ugye látjuk azt, hogy Európában az iráni diaszpóra az nagyrészt a 79-es menekültek, illetve második, harmadik generáció, és viszonylag jól integrálódtak, de azt hozzá kell tenni, hogy Iránnak érdekében állhat mondjuk európai szunita, a muszlim csoportoknak a támogatása is esetleg, hogy ezen keresztül gyakoroljanak nyomást. Én rövid távon nem számolnék tömeges migrációval Európa irányába, de ez mind attól függ, hogy mi történik az iráni rezsimmel, hogyha káosz szétesés következik, akkor ez természetesen egy új helyzetet jelent.
A háború első napjaiban az irániak azt is megfogalmazták, hogy akik némák maradnak az őket ért agresszióval kapcsolatban itt Európában, azoknak következményekkel kell számolniuk. Képes Irán európai államokat nyomás alá helyezni és fenyegetni, vagy esetleg be is avatkozni?
Hát mindenképpen ezzel óvatos lennék. Itt, ahogy említettem, van néhány olyan iszlamista szervezet, amelynek a támogatása Iránnak érdekében áll, és ez egyébként ellentmond a síta szunita logikának, tehát Irán azért látjuk azt, hogy szunita csoportokkal is a pragmatikus érdekei úgy kívánják együttműködik. Tehát én azt gondolom, hogy azért erre kevés esélye van, lehetősége, de mondjuk azt el lehet képzelni, amit az Egyesült Államokban néhány napja láttunk, hogy ennek a jelenlegi háborúnak a hatására néhány európai muszlim állampolgár egyfajta inspirációt kap arra, hogy valamilyen radikális cselekményt kövessen el. Azt gondolom, ez nem zárható ki. Az Egyesült Államokban volt a napokban egy ilyen incidens, ahol az elkövető egy bárban állt neki lövöldözni, és alapvetően egyfajta iráni jelképet viselt magán. Én azt gondolom, hogy erre mindenképpen lehet számítani az elkövetkező, vagy megnő a fenyegetettség ezeknek a cselekményeknek.
Oroszország képes bármilyen segítséget a jelenlegi helyzetében Iránnak adni? Voltak szó légvédelmi elhárító rendszerekről, amiket aztán állítólag nem szállítottak le, mert nekik kell otthon.
Nem csak a képesség a fontos, hanem hogy akar-e jelen pillanatban egy ilyen konfliktusba beavatkozni. Én azt gondolom, hogy nem. Már láttuk tavaly júniusban sem, hogy Irán egyfajta stratégiai magányosság állapotában van, igazából magát kell megvédenie. Kína és Oroszország is inkább diplomáciailag segít, habár a kínaiak most felajánlották, sőt úgy tudom el is hagyta a kínai kikötőt az az iráni hajó, amely a ballisztikus rakétákhoz üzemanyagot szállít. Nagy kérdés, hogy ez célba ér-e. Ez egy nagy kérdés. Oroszország ugye éppen januárban kötött egy újabb fegyverüzletet Iránnal, de ez 2027-ig tartó fegyverekkel való ellátásról szól. Én azt gondolom, rövid távon nem számítanék arra, hogy bármilyen segítséget tudna Moszkva nyújtani. Ezzel együtt, hogyha nincs rezsimváltás, akkor Oroszország számára még akár középtávon is jó lehet ez a konfliktus. Látjuk azt, hogy ugye az Egyesült Államok már feloldotta Indiára vonatkozóan azt a tilalmat, hogy orosz olajat vásároljon, új piacok nyílhatnak, energiaárak emelkednek, ez segíti a költségvetést. Tehát Oroszország azt gondolom, hogy minden esélye megvan rá, hogy megőrizze a pozícióit, ráadásul ugye a figyelem az jelen pillanatban nem az orosz-ukrán háborúra irányul.
Saját háborújához jól jön az amerikaiak meg az izraeliek háborúja Iránban.
bizonyos szempontból igen, és hát nyilván Európára is a növekvő energiaárak pedig egy komoly nyomást fognak gyakorolni, és kérdéses, hogy mennyiben tudják az ukrajnai háborút finanszírozni.
Köszönöm a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket már automatikusan fogják készhez kapni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.